Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Gondosóra nemzeti ügy jelentette ki Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a Gondosóra program és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés alkalmából tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnöki biztos a megállapodás aláírásakor úgy fogalmazott. A Gondosóra program a magyar kormány által indított egyik legszerethetőbb szolgáltatás, ami minden 65 év feletti számára ingyenes és egész Európában egyedülálló. Eddig több mint 750 ezeren regisztráltak a programra, amely már több mint 40 ezer életet mentett meg. Nyitrai Zsolt közölte, hogy a program népszerűsítése érdekében több szervezettel, hatósággal, intézménnyel, például a polgárőrséggel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal kötöttek már együttműködést. Ebbe a sorba illeszkedik az iparkamarával aláírt mostani megállapodás. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara több mint 900 ezres tagsága körében népszerűsíti a szolgáltatást, folytatta, megjegyezve, biztos benne, hogy az együttműködés révén a program nagyot léphet előre. Pénzvisszatérítés ígéretével keresik csalók az ügyfeleket az MVM Next nevében. A tájékoztatás szerint az utóbbi időben ügyfeleik adathalász csalók által küldött értesítőket kapnak, nem létező túlfizetés visszatérítésének lehetőségéről. A legújabb csalási kísérletek pénzvisszatérítés ígéretével próbálják megszerezni az ügyfelek adatait. Ezeken a megtévesztő hamis értesítőkön a visszatérítés linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék bankkártyájuk adatait, emelték ki a közleményben. Az MVM hangsúlyozta, online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a bankkártya adatok megadását, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően, gázszámlák esetén a CIP bank felületén szükséges beírni. Csalásra figyelmezteti ügyfeleit az MBH bank is. Mint írják, a csalók a bank nevében adathalász SMS-eket küldenek, melyek a 49-es külföldi előhívó számról érkeznek. Az üzenetek sürgető hangvételűek és kitalált összegű átutalás megerősítését kérik, vagy azt, hogy egy adott linken jelentkezzen be, erősítse meg bejelentkezési adatait. A bank kéri, semmiképpen ne kattintson senki az SMS-ben lévő linkre, és ne adjon meg semmilyen adatot. Több mint 300 ezer nyugdíjas kapja meg postán a napokban az utazási utalványát, amelyet a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatósága állít ki a 65 évnél fiatalabb nyugellátásban részesülők számára, írja a Magyar Nemzet. Az utalványok 2026. március 31-éig érvényesek, és lehetővé teszik a korlátlan díjmentes közlekedést és jelentős kedvezményeket a bérletek vásárlására. Az utalvány 2026. március 31-éig érvényes, és jogosítja a tulajdonosokat korlátlan számú díjmentes helyközi közlekedésre, valamint 90%-os kedvezménnyel vármegye és országbérlet vásárlására. Az utazási utalvány azoknak a nyugdíjasoknak vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek jár, akik még nem töltötték be a 65. életévüket. Még idén újra közvetlen járat indulhat Budapestről New Yorkba. Intenzív tárgyalások folynak azzal a céllal, hogy még idén közvetlen járatok induljanak az Egyesült Államok több városába, nyilatkozta az Indexnek a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke. Guller Zoltán hozzátette, jelenleg 3 légitársasággal is tárgyalnak ennek érdekében. Az új év különleges alkalmat hozott a magyar természetvédelem számára. 2025-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kiskunsági Nemzeti Park, amely hazánk második nemzeti parkjaként alakult meg 1975. január 1-én, írja az Agrárminisztérium. A park az elmúlt fél évszázad során a természeti értékek védelmének, az ökoturizmus fejlesztésének és a környezeti nevelésnek a szimbólumává vált, egyedülálló természeti kincseket és kulturális örökséget őrizve az utókornak. A jubileumi évben számos programmal, rendezvénnyel és pályázattal várják a természetkedvelőket. Híreink végén az időjárásról. Az időszakosan megvastagodó felhőzet mellett lehet számítani több-kevesebb napsütésre. Néhol hózápor, hószálingózás nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél az Észak-Dunántúlon és északkeleten időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted az, hogy kell. Nem kérdés volt, ha nem volt, de neked mindegy, úgy sem ér el. Gondoltam, félrehúzol egy mosolytól, tűz lobban benned, mi bennem régen ég. Valam kis játék, más férfi ebbáért, önni tudna és pont. Téged nem hat meg, mit kell tennem. És jel sem volt elég, még mindig nem érted az, hogy kell lesz. Necessito, ezer kis szó is túl kevés. Ha felén se nézel, mit kell tennem még? Azért, hogy rám néz, átkarolj, simogass, bonyt szépeket, ezer csókkal kényeztes engem végre. De te, ha csak magadra típus, narcisztikus, hím vagy, mégis kell ez bevallom. Hallom, hogy itt jársz, rögtön fodrász, parfüm, nyaklánc, rúzs és dekoltás, balat a szoknyám, bár csak tudnám, mit kell tennem még. Ezer kis jár sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz. Tenni össze szító, ezer kis szó is túl kevés.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Mai adásunkban Dérer Zsolt párkapcsolati könyve lesz a témánk, a református lelkipásztor 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Utána a házasság hetebb 2019-es nagyköveteivel, dr. Gorove Lászlóval és feleségével, Krisztinával beszélgetünk. Fiatalon elhatározták, hogy övék lesz a világ legboldogabb házassága. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy elképzelték.
Nem csak nem jó az embernek egyedül lenni, hanem ugye a példabeszédek könyvében az is ott van, hogy a hármas köteléket nem lehet elszakítani, tehát itt többről van szó, mint egy kettesben fölvállalt küzdelemre, harcról, hanem szó van arról is, hogy harmadik személyként megjelenik az Isten ebben a kapcsolatban.
És megismerhetnek egy házas párt, akik között a szerelem nem hirtelen, hanem fokozatosan, szépen lassan lobbant lángra. Kapcsolatukból 5 gyermek született.
Azt gondolom, hogy magunktól a gyarlóságaink, a hibáink, azok fel tudnak erősödni nagyon. És hogyha nincs kapaszkodunk, ha nem tudunk Jézus szeretetébe kapaszkodni, akkor elbukunk.
Tartsanak velünk! Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérer Zsolt könyve. A református lelkipásztor házassági tanácsadóként is dolgozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. A kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi, mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kiöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelki szemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, váláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből. De másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is. Vagy mondjak a jellegzetességet. Például egy ilyen nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy Én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort este mondjuk?
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férjnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk, tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabu ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban. Én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott? Hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben, például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatok állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött. És nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne súrlódás, néha összekoccanás vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz, nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet. Nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy idehoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfiú az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példaadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól, de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jó legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. Lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Folytatjuk műsorunkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Dr. Gorove László mentőorvos és feleségem Gorove Krisztina tanár 2019-ben a házasság hete nagykövetei voltak. Akkor meséltek arról, hogy fiatalon elhatározták, övék lesz a világ legboldogabb házassága. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy elképzelték. Szerintük a boldog házasság titka, hogy a párok időt szánjanak egymásra. László és Kriszta régóta foglalkoznak jegyes párok felkészítésével. Ezúttal nekünk meséltek kapcsolatukról.
Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg, és volt időnk fölkészülni a házasságra, és már akkor elhatároztuk, hogy a miénk lesz a világ legboldogabb házassága. És hát ez nyilván csak egy elhatározás volt, amit nem nagyon sikerült megvalósítani. Ha meg is bicsaklik egy házasság, és vannak problémák, akkor is van tovább. Amikor kimásztunk a gödörből, azóta ezen dolgozunk, hogy továbbra is boldogok legyünk.
Azt gondolom, hogy az a kapcsolat, amikben nincsenek problémák, az nem kapcsolat, gondolva itt bármilyen emberi kapcsolatra, és ez egy házasság. Van is így van, hogy abszolút felhőtlen vagy rózsaszín felhős évtizedekig tartó kapcsolat nincs. Vannak nehézségek, vannak mélypontok, vannak kritikus pontok, de nekünk tapasztalatunk és meggyőződésünk, hogy nem csak hogy túl lehet lendülni ezeken a pontokon, hanem minden ilyen megoldás, minden krízis helyzeten való továbblépés az egyben egy mélyülése is egy kapcsolatnak, és egyben újabb lendületet is ad a kapcsolatnak, sőt gazdagítja azt.
A házasság ezek szerint akkor egy döntés?
Igen, egy döntés. Amellett, hogy szeretnék melletted maradni, szeretnék segíteni neked abban, hogy boldog legyél, és arra kérlek, hogy te is ugyanezt tedd velem.
Nem mehetek el amellett, hogy László egy olyan nyakkendőbe jött, amin fehér bárányok vannak, kivéve egyet, a nyakkendő közepén egy fekete bárány. Miért vette fel ezt a nyakkendőt? Mit szimbolizál ez az egyetlen fekete bárány?
Igazából én világéletemben szerettem a különlegeset, vagy a a nem konvencionálisat, és tulajdonképpen mind a ketten egész életünkben igyekeztünk azon, hogy ne a tömegirányba, vagy a tömegvonzás erejének engedelmeskedjünk, vagy hagyjuk magunkat elhúzni, hanem tudatos döntéseket hozni, és ezek mellett a tudatos döntések mellett kitartani, és egy kicsit ez a fekete bárány ezt is elképezi.
A másik, hogy ez az én kedvenc nyakkendőm, mert arra is emlékeztet, hogy Jézus a fekete bárány után elment és megkereste, tehát aki elveszik, annak is van reménye, és a nyakkendőnek a közepén van a fekete bárány, tehát a fehér bárányok mind-mind körülveszik, úgyhogy ha lefordítom a mostani szituációra, a házasságban is vannak az embernek barátai, akik segítik, hogy újra be tudjon állni a nyájba.
Hogyan kell jól csinálni a házasságot? Mi a titok?
Hát persze, mindenkinek magának kell megtalálni a megoldást. Az egyik, az biztosan az, hogy egy házasságban mindig minden változik. Ez különösen a férfiaknak szokott nehéz lenni, mert hiszen megbeszéltük tegnap, hogy holnaptól mindig így csináljuk, hogy erre a feleség válaszol, hogy jó, de az tegnap volt. És ez tényleg így van, hogy akkor lesz boldog egy házasság, ha rugalmas marad, ha mind a két fél kész arra, hogy változtasson. Persze ez nem azt jelenti, hogy semmilyen szabályok nincsenek, hanem azt jelenti, hogy a megoldásokban mindig keressük az új utat.
Csak az tud változtatni, aki változni is tud. A házasságban maga az ember is folyamatosan változik az évek folyamán?
Teljes mértékben azt gondolom, hogy a jó házasságnak az elsődleges lépése az pontosan az önismeret, és hogyha belegondolunk abba, hogy a Szentírásnak ez a mondata, hogy elhagyja apját, anyját, és utána következik az, hogy feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testé lesznek, ami ugye nyilván fontos mondata az Ószövetségnek, mert többször is idéződik az Új Szövetségben, egyetlen olyan ószövetségi mondat sincs, ami ilyen sokszor előfordulna az Új Szövetségben. Ez az elhagyás, ez azt jelenti, hogy én képes vagyok felnőttként tudatos, önálló döntéseket hozni. Ehhez viszont elengedhetetlen feltétel az önismeret, és ehhez adódik hozzá a házasságnak az ereje és a kegyelme, ami segíti az embert abban, hogy egymást jobban megismerve, egymás önismeretét is mélyítsük, fokozzuk, és ezáltal váljunk még inkább képessé arra, hogy egymásnak ajándékozzuk magunkat.
Azzal egészíteném ki, hogy ebben az önismereti folyamatban nagyon fontos a másik elfogadása. Tehát pont ez a lényeg, hogy megismerem magam, és azt is megtapasztalom, hogy jé, hát így is szeret. Így is szeret, hogy álmos vagyok reggel, vagy így is szeret, hogy késtem a, mit tudom én, a reggelivel, vagy... Tehát ez nagyon fontos, hogy szeretjük és elfogadjuk egymást.
Illetőleg azt gondolom, hogy az még nagyon fontos, hogy azt látjuk, egy picit ugye a mai világnak vagy a környezetünk is erre sarkal bennünket, hogy folyton azzal foglalkozzunk, hogy a másiknak miben kellene változni abban, hogy a kapcsolatunk jobb legyen, ahelyett, hogy azzal foglalkoznék, hogy nekem miben kell változnom abban, hogy a kapcsolatunk jobb legyen.
Önöknek miben kellett legfőképpen megváltozni ahhoz, hogy jól működjön a házasság?
Nekem leginkább abban kellett megváltoznom, hogy én nagyon feketén-fehéren láttam, és talán mondhatom, sajnos még látom is a világot, úgyhogy szükségem van a Lacira, aki azt mondja, hogy nem fekete-fehér minden, hanem sokkal irgalmasabb a világ, és másképp kell nézni a dolgokat. Én néha észre sem veszem, hogy mennyire kemény, és mennyire egyértelmű vagyok, ami persze néha nagyon jó.
Nekem meg rá kellett jönnöm arra, hogy nem mindig nekem van igazam.
És Krista mellette bólogat bőszen, mert hogy sokszor van ilyen helyzet a házasságban, hogy Lacinak van igaza?
Hát mindig neki van igaza. Tehát igazából az az igazság, hogy valóban megtanulta, hogy nem mindig neki van igaza. Hát ez minimum 10 éves házasságunkba került, míg nem egyszer mondtam neki valamit, hogy ezzel meg ezzel nem értek egyet, és azt gondolom, hogy nem jól csináltuk. És erre azt mondta, hogy igazad van. Na most én itt ebben a beszélgetésben megálltam, és megkérdeztem tőle, jól vagy? Mert hogy föl voltam készülve, hogy most egy hosszú, kemény küzdelem következik, hogy kinek van igaza. Úgyhogy a Laci valóban sokat javult ebben, de hát mi így vagyunk szépek, hogy küzdünk.
A Boldog Házasság ez egy olyan intézmény, ami magától nem jön létre, hanem nekünk is bele kell tenni ebbe valamit, és egy picit dolgozni kell rajta, de hogy ilyen szép magyar szóval éljek, azért a cost benefit az nagyon jó. Tehát igazából nagyon picike ráfordítással és odafigyeléssel mindig gondoljunk arra, hogy fontos a kettesben töltött idő, akkor is, hogyha gyerekek vannak, akkor is, hogyha nehézségek vannak, hogy mindig próbáljuk meg azt a romantikát megőrizni, ami az udvarlás időszakában természetes volt, akkor nagyon-nagyon sok örömet és boldogságot fogunk kapni a kapcsolatunkban. Tehát nem a tanuló pénz a lényeg, hanem az, hogy hogy egy picit dolgozni kell rajta.
Azt gondolom, hogy így kellene csinálni, hogy időt szánni egymásra.
Hogyan találkoztak? Nosztalgiázzunk egy kicsit.
Mi igazából egy ifjúsági közösségbe jártunk egészen fiatalon, 11-néhány éves korunkban, és ott ismerkedtünk meg, ott találtunk egymásra. Amikor udvarolni kezdtem Krisztának, ő 14 éves volt, én 18, ezért aztán 7 évet jártunk az esküvőnk előtt, hogy még úgy nagyjából az egyetem vége fele járjunk mind a ketten. De így ismerkedtünk meg.
És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, hiszen sok mindent együtt alakítottunk ki már kamaszkorunkban, és az tényleg fontos volt nekünk, hogy dolgozzunk a kapcsolatunkon. 2 évbe tellett, míg eldöntöttük, hogy ez egy végleges kapcsolat, akkor a Laci azt mondta, elvesz feleségül, hát én nem nagyon hittem, amíg el nem vett, de valóban így történt, de az biztos, hogy nagyon kerestük, hogy mi az igazság, és mi a boldog házasság titka, hogy az Isten mit vár tőlünk. Az is volt a jelmondat, amit választottunk, hogy eljegyezlek magamnak örökre, hogy megismerd az Urat. Tehát azért házasodtunk össze, hogy ez a célja a házasságunknak, hogy megismerjük az Istent. Úgyhogy így kezdődött. És ez egybeesett azzal, hogy új életet kezdtünk, hiszen akkor költöztünk össze, úgyhogy a házasságunkat már így az Istennel, tényleg személyesen az Istennel alakítottuk ki, és ebbe születtek bele a gyerekeink.
Hát ugye mi körülbelül 25 éve foglalkozunk jegyes párok házasságára való fölkészítésével, különböző csoportos és kevésbé csoportos formákban. Ez egy elég jelentős szám, mert körülbelül olyan 1600 pár fordult meg nálunk a 25 év alatt. Azok, akik vállalják ezt a viszonylag hosszú, komoly és mély fölkészítést, ők tényleg szeretnének komolyan fölkészülni a házasságukra, és komolyan venni azt. Tehát mi ugye elsősorban ezekkel a párokkal találkozunk, de azt látjuk, hogy az a helyzet, amiben mondjuk például mi házasságot kötöttünk, az ma egészen más. Tehát a közösségi média, a mobiltelefon, az internet, az, hogy a munkahelyek döntő többségén elvárás az, hogy valaki 6-ig, 7-ig, este 8-ig bent maradjon a munkahelyén, hogy mindenféle csapattréningek vannak, amik a hétvégéket elveszik. Tehát azt gondolom, hogy ennek a bizonyos minőségi időnek, vagy együtt töltött időnek, vagy ennek a randinak egy életen át a megvalósítása, ez a mai fiataloknak még sokkal nehezebb, mint nekünk volt.
A másik, ami szerintem ide tartozik, hogy ez az embereknek nincsen energiája, ideje, vagy nem szán időt erre. Tehát, hogy, és ez nagy baj, mert igazából megérné. Mindenki jobban érezné magát, hogyha ezt a bizonyos randevút, amiről mi itt mindig beszélünk, és a leginkább a jegyes felkészítésen is ez az egy mondat, amit szeretünk átadni, ha ezt megvalósítja. Heti egy este, havi egy hétvége, évi egy hét, 10 évente egy év, ez a szlogen, aztán ebből ki mit tud megvalósít.
Hát illetve azért az 50% mellé oda kell tegyük azt, hogy viszont ebből az 1600 párból az elváltak száma 25 év alatt 5% alatt van. Ami nem azért van, ezt mindig hangsúlyozzuk, mert hozzánk jöttek felkészülésre, hanem azért, mert komolyan vették ezt a felkészülést, és azáltal komolyan veszik azt is, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon.
Meg talán azért is, mert látják, hogy van más, akinek sikerül. Tehát borzasztó nehéz, azt is látjuk, hogy beindulnak a folyamatok. Tehát ha valakinek elválik a barátnője, akkor ő is sokkal könnyebben fog elválni. Viszont ha olyan környezetben, olyan társaságban mozog, ahol érdemes házasságban maradni, és látja, hogy a másik is fölállt ebből, abból a helyzetből, akkor ő is megpróbálja.
Ha minden férfi azon törni a fejét, hogy hogyan tud örömet szerezni a feleségének, és minden feleség azon törni a fejét, hogy hogyan tud örömet szerezni a férjének, akkor csak boldog házasságok lennének.
Ez ilyen egyszerű.
Ennyi év után mi az, amit még mindig szeretnek a másikban? Tudnának-e mondani egy-egy olyan dolgot? Én azt szeretem a Lászlóban, hogy, és fordítva, én azt szeretem Krisztában, hogy. Állíthatom önöket egy ilyen kihívásra?
Igen, persze. Tehát nyilván persze mindent szeretek benne, hát ez az első mondat, de a második meg az, hogy hát szeretem benne, hogy rám néz, ahogy rám mosolyog, ahogy megölel, és ahogy azt mondja, hogy szeretlek.
Én pedig azt szeretem Krisztában, hogy feltétel nélkül elfogad, és akármilyen helyzetben vagyunk éppen az élethelyzetünkben, mindig azt érzem, hogy ő mellettem van és támogat.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A következő percekben ismerjenek meg egy olyan házaspárt, akik között a szerelem nem hirtelen, hanem fokozatosan, szépen lassan lobbant lángra. Kapcsolatukból 5 gyermek született. Barta Árpád gyógyszerészt és feleségét Katalint hallják.
Vállalták, hogy bizonyságot tesznek a hitükről, a kapcsolatukról itt a gyülekezet előtt. És amiben rögtön felfigyeltem, amikor Katalin úgy fogalmazott, hogy a házasságban semmi sem magától értetődő, hanem Isten ajándéka. És bizony voltak nagyon komoly élettapasztalatok emögött, hogy felismerték, hogy ez így van.
Igen, ahogy elmondtam a bizonyságtételben is, azt gondolom, hogy az, hogy mi szeretjük egymást, az nem természetes, hogy minden magától jön, utána kapunk gyermekeket, úgy alakul minden, ahogy mi elterveztük, tényleg ajándékez, és már a házasságkötésünkkor is azt éreztük, hogy nem elég a mi szeretetünk, a mi kettőnk szoros kapcsolata, hanem fontos a hármas kötél, az Istenhez való szoros kapcsolódás és ragaszkodás.
És mi volt az, ami túllendítette önöket ezen a nagyon nehéz időszakon? Ugye mondjuk el a hallgatóknak, hiszen Katalin is elmondta itt a gyülekezetben, hogy a terhesség felénél elveszítették a kisbabájukat. Apaként, férfiként hogyan élte meg ezt a helyzetet, és mi segített túllendülni? Hiszen, hogyha jól értettem, akkor viszont utána egy gyermekük született.
Amikor meghallottam én is a hírt, akkor emlékszem, hogy végig hazafelé. Én is sírva mentem haza, úgy küzdködtem a gondolatokkal, Istenhez kiáltottam, sötét volt már, tudom, nem voltak sokan az utcán, és ahogy hazaértem, akkor is imádságban kerestem, kértem választ az Úrtól, és az segített még, hogy a szüleimmel is meg tudtam osztani ezt a gondot, ezt a terhet, és rajtuk kívül testvéreimmel is közösen tudtunk imádságban és az Úrhoz fordulni, sőt vannak barátaink, akikkel szintén. Ott volt a reménység is, hogy lesz lehetőség arra, hogy lesznek még gyerekeink. Tehát a reménység az nem fogyott el, maga az orvos is ebben bátorított minket.
Ennyi közösen eltöltött idő után, hogy látják, létezik tökéletes házasság?
Nem létezik, mert tökéletlenek vagyunk. De minden tökéletlenségünk ellenére is azt mondhatom el, hogy boldog házasságban élek. Azt mondhatom el, hogy hálás vagyok érte, és nagyon szeretem őt is. Szerelemmel szeretem még mindig a tökéletlenségeink ellenére is.
És mi a boldog házasság titka?
Azt gondolom, hogy a boldogság az Istentől jön. Ő benne van elrejtve, és Jézus Krisztus által miénk lehet ez. És ezért ez nem lehet független tőle. Egyénileg is ettől függ a boldogságunk, és a közösségben is, tehát egymással való közösségben is, ez az, ami igazán minket értetni tud. És így tudjuk a különböző problémákat, nehézségeket is elhordozni, de egyáltalán szeretetet kapni. Ahhoz szükségünk van Istenre, Jézus Krisztusra.
Én is ugyanezt tudom csak elmondani. Azt gondolom, hogy magunktól a gyarlóságaink, a hibáink, azok fel tudnak erősödni nagyon. És hogyha nincs kapaszkodunk, ha nem tudunk Jézus szeretetébe kapaszkodni, akkor elbukunk. És lehet, hogy tényleg naponta lehetne azt mondani, hogy szia, elválok, mert nem tudjuk megoldani a helyzetet. Ez úgy sikerült csak nekünk is eddig, hogy imádságban sokat voltunk együtt, és kértük az Úr szeretetét, a megbocsátást, a békességet, a bölcsességet a továbbiakhoz.
Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi részbevezető mondatát olvasva eszünkbe jut az az ószövetségi jelenet, amikor Mózes lejött a hegyről a kőtáblákba vésett 10 parancsolattal, és kihirdette azokat a népnek, mint olyan törvényt, amelyet Isten adott választott népének. Ettől kezdve a 10 parancsolat volt az Istennel való kapcsolatnak, szövetségnek az alapszabálya. Ehhez hasonlóan Jézus lejön a hegyről és kihirdeti a boldogságokat, mint az új szövetség alapszabályait. Teszi ezt a maga isteni tekintélyével. Jézus az általa választott apostolok, mint tanúk előtt kezdi meg tanítását. Máté evangéliuma hosszan, 3 fejezeten át ismerteti Jézus hegyi beszédét, amely a 8 boldogság meghirdetésével kezdődik. Lukács esetében, aki rövidebben jegyzi le a tanítást, nem helyén való hegyi beszédet említenünk, hiszen itt egy síkságon hangzik el az Úr néphez intézett beszéde. A lukácsi változatban csupán 4 boldogság szerepel, amelyet 4 jajmondás egészít ki. Jézus kijelentéseinek jelentőségét túlzottan leegyszerűsítenénk, ha olyan bölcsességi mondásoknak tekintenénk azokat, amelyek az ószövetségi iratokban is bőven szerepelnek. Sokkal inkább meghívó, felszólító kijelentések ezek, amelyeket követve rátalálhatunk a boldogság útjára. Éppen ezért nem elégedhetünk meg az olykor ellentmondásosnak tűnő kijelentések értelmezésével, hanem meg kell azokat valósítanunk. A boldogságokkal az alacsonyabb társadalmi helyzetben lévőkhöz, a szegényekhez, az éhezőkhöz, az elnyomottakhoz fordul. Nem feltétlenül társadalmi felemelkedést ígér nekik, hanem a boldogság útját. Ha mindenki komolyan venné Krisztus törvényét, akkor megszűnnének a társadalomban tapasztalható egyenlőtlenségek. A keresztény közösségnek és annak minden tagjának azon kell fáradoznia, hogy Jézus szavai ne csak a túlvilágon megvalósuló ígéreteknek tűnjenek, hanem szeretetteljes gondoskodással kell odafordulnia a szegényekhez, törődnie kell az éhezőkkel, és fel kell vennie a küzdelmet mindazokkal a személyekkel és körülményekkel, akik és amelyek a társadalmi egyenlőtlenségeket okozzák. A boldogságok meghirdetése tehát feladatot, tennivalót jelent számunkra. Tapasztalatból tudjuk, hogy nem kerülhetjük el a betegséget, a fájdalmat, a szenvedést és a halált. Egyetlen ember sem térhet ki ezek elől. A kérdés csak az, hogy miként fogadjuk ezeket. Beletörődve abba, amin úgysem tudunk változtatni, vagy hittel tekintünk rájuk, mint olyan dolgokra, amelyek által egy magasabb lelki szintre juthatunk. Amikor Jézus a boldogságok útjáról beszél tanítványainak, akkor olyan dolgokat említ, amiket a legszívesebben elkerülnénk. A szegénységet, az éhezést, a sírást. Továbbá a mások részéről felénk áradó gyűlöletet és rágalmakat. Miért lennénk ezektől boldogok? Jézus úgy beszél ezekről az emberi tapasztalatokról, élményekről, mint amelyek fordulatot hoznak az életbe. Az éhínség bővelkedésre, a sírás nevetésre fordul. Ha azt szeretnénk, hogy szívünk megteljen örömmel és boldogsággal, akkor ki kell ürítenünk szívünket, hogy Isten tudja azt betölteni. Betölteni az ő lelki ajándékaival és kegyelmével, de legfőképpen önmagával. Az igazi boldogság csak Istenben válhat teljessé. Az igazi boldogságot egyedül az érezheti, akinek szívét Isten szeretete tölti be. A lelki szegények egyedüli gazdagsága tulajdona Isten. A lélek éhségét egyedül Isten szava tudja csillapítani. A szomorúság, a bánat, a gyász idején egyedül Isten tudja megvigasztalni az embert. Senki nem élhet boldogság nélkül, a boldogságot pedig Isten adja. Urunk, Istenünk! A bűn elszakít bennünket tőled és az egyház közösségétől. A bűnöktől való szabadulást egyedül te adhatod meg nekünk. Lelkünk bűneitől nem szabadulhatunk meg saját erőnkből. Ha bűnbánatot tartunk és a szentgyónásban megvalljuk bűneinket, ez a cselekedet annak a kifejezése, hogy szeretnénk helyreállítani a megsértett kapcsolatot veled, a mi irgalmas atyánkkal és az egyház közösségével. Amikor bocsánatot nyerünk vétkeinkre, te visszafogadsz bennünket a szeretet közösségébe. Urunk, megvalljuk bűneinket, és alázattal fordulunk hozzád. Bocsáss meg nekünk!
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának záró szentmiséjét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész, a bazilika karnagya. Énekel a Cantus Agriensis kórus. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!